Mi mind a ketten az Ocelot törzséből származunk. Törzsünknek ősatja a nagy ragadozó volt, akit Lákok Isten testét vette magára, és ősanyánkkal valamikor az időkben titokzatos módon nászt kötött. Tula úrnője kopált vetett a füstölőre, s meglóbálta a másik két nő felett. Te neked a böjtölés ura kétszeres ősöd volt, akit láthattál még kisgyermekkorodban, atyádnak udvarában, és hallhattál arról, hogy ő tette atyádnak, a haragos úrnak fejére a tollkoronát. Gyermek voltam, amint mondtad, úrnőm, és cselédek suttogását hallottam. Meghajtom fejem, és úgy várom, hogy elszakadjon a sötétség és a felhő. Asszonya voltam, amikor atyát, a böjtölő réti farkast űzték, és kisfiú volt a böjtölés ura, én már éltem. Amikor Tlakopánba ment asszonyért, hozzám jött először. Én Tulában maradtam, mert ezt hagyta rám atyám, és nekem nem voltak testvéreim. Én nem költöztem soha át Teckokó palotájába. A böjtölés ura testvérem volt, és szerelmesem, és láttam, amint nőnek gyermekei. És megnőttek gyermekei, és a legidősebb, te már nem is ismerted, ő idősebb volt, mint Kakama. Eljött hozzám, és rám emelte szemét. Az istenek megverték azzal, hogy arcom olyan volt, mint a fehér gyolcs. A víz lemosta róla az éveket, és a csókok nem faragtak benne nyomot. Már 67-szer múlt el felettem a nyár, és az arcomon még nincsen rovás, és a hajamban nincs ezüsszál. Ezóta pedig már 22-szer fordultak meg az idők, majdnem fele része a nagy körnek. Amikor történt, az még a három sündisznó esztendejében esett meg. Hogy neveztétek azt, aki eljött hozzád, a fiú, a böjtölés urának fia? Akit én nem nevezhetek. Nevét másként nem veszem ajkamra soha. Eljött hozzám, mint kisfiút ismertem, és láttam, amint meghúzza az íjat, aztán leengedi, a szeme tele lesz könnyel. Nem ölök, mondja, és hagyja futni a nyulat. Erre emlékszem. Akkor még kisfiú volt, még nem számított férfinak. Ült és nézte, amint kigöngyölöm az írásokat, és egymás után bontom fel az istenek jeleit. Ő jött ujjával utánam. Elővette a fényes, fehér disznóbőrt, és mutatta jeleit. Milyen szép mindaz, amit te mondasz, asszonyom és anyám. Te Gvatemok első asszonya vagy, és a haragos úr leánya. Miért mondod nekem azt, hogy úrnőd vagyok, Tehuichpó? Papán is úgy mondta, amikor idejöttünk hozzád az éjjel, papán is így mondta, Tula úrnője. Papán sálaiba burkolva ott ült a nyitott tűznél. Amikor mások hűtötték magukat, ő még érezte a sírnyírkosságát, didergett. Halk szótlan volt, felemelte tekintetét. Te vagy mi közöttünk, asszonyok között az egyetlen férfi. Neked kell beszélned Tehuichpóval, hogy lássa, mit határoznak mi felőlünk az istenek. Úrnőm, te elvágtad szavadat, és nem mondtad, hogy mit festett az, akinek nem mondod nevét, az állatbőrre. Úgy küldte nekem, és én már ismertem jeleit, és tudtam, hogy milyen titkos, gyönyörű mesék virágzanak ki belőle, ha én olvasom őket. Akkor muzsikálnak a szavak, mint fuvolák hangja az oreó táncnál. Szeretted böjtölés urának a fiát testeddel? Mohó vagy és kíváncsi. Az idők elfalaszták a szerelem kapuit bennem, s a vágy már olyan, mint távoli emlék. Mondhatnám neked, hogy mese volt, melyet szétszórt a szél Anahuakban. És atyának asszonya voltam, és nem volt soha gyermekem tőle. És nem csak testemet adtam, én megosztottam vele kincseimet és katonáimat. Adtam az élet forrásaiból, és ő lesütötte szemét, ha gyékényen felé jött, s a szeretet már nem dobott el, mint minden más asszonyt, hanem áttölelt. Ilyenkor beszélt, és ilyenkor gyúlt ki bennem Teckokó sorsa. Láttam ismeretlen városokat és tartományokat. Láttam a rendet, melyet keze és hatalma megteremtett. A fia más volt. Ott szeretett először asszonyt az udvaromban. Egy rablányom testét kóstolta meg. Akkor haladt el 16 tavasz felette. Napnyugvása előtt jött, és hozta képeit, melyeket visszaolvastam, és utána letöröltem könnyeimet, hogy a szolgálóim ne lássanak sírni. És egyszer átöleltem, és megengedtem, hogy nálam aludjék. Az ő ideje felesem volt az én időmnek. Gyermekem lehetett volna, és nem tudtam másként mutatni szeretetemet, mint hogy magam mellé vettem gyékényemre, s tanítottam arra, hogy az igazi férfi legyűri a nemtelen indulatot, de legyűri gyűlöletét is, mely jól lakottságának pillanatában teste mélyéről felfakad. Tanítottam, hogy igazi, nagy férfi királya legyen atya után teckokónak, s vegye kezébe újra a nagy légycsapókat, melyeket elorozott tőle Moctezuma. A vér kifolyt. Egy szolga vitte és hozta a fehér bőröket, melyeket galambok trágyájával lágyítottak a teckokói tímárok. A szolga megtévedt. Asszonyt akart a palotából, és megmutatta urának az összehajtott könyveket. A böjtölés ura ismerte a jeleket. Ismerte mindegyik jelet, mert együtt olvastuk mi ketten is a nagy könyveket, és én adtam nevet olyan szavaknak, vágy, olyanoknak, férfi szereti az asszonyt, amit nem ismert soha senki sem a papok közül, mert ezeknek én festettem először jelét, és csak mi tudtuk, az, akit nem nevezhetek, mi hárman, még a papok szava is elakad, ha olvassák mindazt, ami ott szaladt az agavé lapokon. Akkor gondolataiba hult bele böjtölés ura. 7 nap és 7 éjjel ült palotájában, és nem mozdult. Beérte naponta marék darával és vízzel. Ült atyának s nagyatyának szokása szerint, beszélt az istenekkel és böjtölt. 7. napon hívta bíráit. Mondta, ítéljenek. Kértél kegyelmet? Megfordul-e a szél, ha kitárod elébe a karod? Meg tudod-e parancsolni a télnek, ne szaladjál? A bírák sírtak és ítélkeztek. Öregek voltak és tudták a szent szokásokat, és nem látták, hogy itt csodálatos hangok születtek, az élet más lett. Mi még vad, irgalmatlan őseinket láttuk, akik levelekkel takaróztak, mesztelenül szaladtak le hegyeikből, és mi már palotákban éltünk, és színes ecsetekkel be tudjuk börtönözni a futó gondolatot. A bírák öregek voltak, és a férfi erővel együtt eltávozott belőlük az irgalom. Úgy mondták, halljon meg, mert atya ellen vétett, amikor megírta levelét, és megkívánta atyának asszonyát. Ő mit csinált? Úgy illatozták körül, és úgy díszítették virággal, mint azt, aki az Istennel egyesül. Tlákokot választotta, aki törzseteknek ős forrása, az ocelot arcút, nem akkor, amikor teknős béka fejjel ugrál, és még megkönyörül. Az ocelot fejű ráugrik a kapu párkányára, és akkor nincs több irgalom. Neki áldozták fel, és a böjtölés ura nézte, szívében nem volt irgalom. Üzent neked? Tula úrnője felállt széles, arannyal himzett zsámoly székéről. Üzent nekem. Szolgálom hozta, aki virágaimat vitte be hozzá az utolsó reggelem. A falba ékelt istenszobor szétnyílt. Elővette a vékony disznó bőrtekercset, melyet vásod aranyszalag kötött át, szétnyitotta. Az öreges szem közelebb hajolt hozzá, és betűzte. Mindkét asszony látogató mozdulatlanul figyelte, amíg megszólal Anahuac uralkodó asszonya. Hallgassátok, mondta, és átváltozott a hang. Megszépült, kifiatalodott a 70 évéhez közelítő matróna, most újra szerelmes, izzó asszonnyá vált, tekintetében távoli, csodálatos világok kalandoztak, énekelt, amikor mondta. Így énekelek, végtelen úr vagyok, hisz enyém az idő és a térség. együtt vívódunk mindhárman, te érted, hogy kegyed, megoldja dalom, hiszen tudod te is, hogy mindezt egy szóval úgy érzem, epedés. Kezdetben csak dalként virágzott szavam, s most látod, panaszos jajszó lett belőle, míg kérlek, vedd el virágaim, fürödj meg kejhüknek illatos örömében. Jaj, már nem vélem együtt. Magamnak mondom, űzd el a félelmet, s vágd le kígyófarkát a kínnak, s mosolyogj, ha borzadsz sejtelmettől, hogy kettőnk örömét egyszerre szakasztja meg az élet. Még végig siklik kezem a mély zengő húron, hogy kísérje hangomat, amikor egyedül, távolon énekelek, és kérlek, táncolj rá, virágaimba beburkolva, a föld nagy szellemének Isten képmása előtt, mintha még megragadnád a nap örömét, s nem tudnád, hogy életem levelét már sodorja magával a havasokról lelopóckodó szél, s akiket elsodor, ne maradjon meg nékik nevük sem, hisz ők csak elszöktek az élet elől. A füstölők elárasztották a szobát, a halk, zümmögő hang fátyolként telepedett körüle, karjai megmozdultak, ingó ritmikus féltánc formái estek ki a felhőködéből, a titokzatos lény szobrának gömbfeje elnyúlt, formáit beburkolta az este, s a két nő aranyos zsámoly székébe felkuporodva úgy nézte az agg tula úrnőjének arcát, mint lépést, mely imbolygó ritmusával emberek és istenek pallója felett vezet. Elvillant a füstölő parás szeme, a köd lecsapódott, a vers muzsikája elhalkult, felszította mécsét, s most fáradt öregasszony tekintete kémlelte a látogatókat. Papán szólalt meg. Én Iztapalapánban voltam uramnál, amikor meghallottam, hogy a böjtölés ura szörnyen büntette ivadékát, mert megkívánta tőle Tulának asszonyát. Én Iztapalapánban voltam, amikor híre jött, hogy Tula úrnője bezárkózott palotájába, nem fogadta azóta a böjtölés urát, nem kívánta azóta férfiakat. Szolgálóinak lesütött szemét sem bírja el nappal, ráhajlik az agavélapokra, és azokra rója mindazt, amit néki mondanak az idők. Én ott maradtam Iztapalapánban, és nem jöttem el, amikor ifjú szerelmesednek élős maragdját felmutatták közös törzsősünk, tlákok ocelotarca előtt. Álmaimat nem őrizték képek a festékek színéből keverve, amikor megjártam a halottak birodalmát. Azt hittem, megállt körülöttem az idő, nem történhetik semmi. Akkor vettem üzenetedet, asszonyom és úrnőm, amely több volt számomra, mint parancsolat. Mi ketten imbolyogtunk emberek és istenek pallója között. De miért hívtad ide Tehuikpót? Én kétszer... Te háromszor annyi télen át láttad lecsapódni a nagy vizeken, mint ő. Neki még öröm az élet, s minden holtölte kibimbóztatja az élet piros virágát. Miért hívtad a gyereket? A jelek tisztábbak, ha úgy szűrődnek be, magányos zártságodba, mint ahogy függönyök eresztékén át fordított képeken tükröz az aranyfonalával bekúszó nap. A jeleket te láttad, a halottak birodalmában. Én tudom, hogy mit mondtak jövendüléseid. Én is kaptam jeleket egy-egy magányos estémen, amikor versben idéztem a halottakat, forgattam a könyvlapokat, melyeknek értelme bonyolultabb, mint sem ezt megérthetnék minden nap olvasó papjaink. Balinhét kivertük. 150 élő sápadtarcú hízik a kalitkákban. Ha lemégy Tenochtitlánba, a nagy fal alatt esténként hallott panaszos éneküket. Gyermek vagy, még nem láttad a sors fényét és árnyékait, melyek úgy követik egymást, mint nappalt az éjszaka. Mit kívánsz tőlem, asszonyom és anyám? Láttad-e Malinhét? Keze kezemben volt. Először köntös volt rajta, finom bőrköntös 10 ujján. Levetette, fehér és kékerű volt keze. Megborzongtam, amikor az ő szokása szerint kezébe vette kezemet, és ajkához emelte. Tánc volt Aksayekat palotájában. Mi mutattuk a mi táncainkat, és a teulészek mutatták az ő táncaikat. Fiatalabb fiúkkal mutatták a lányok arcát, mert magukkal hozott fehér asszonyaikat nem engedték be a terembe, ezek kövérek voltak, és sorban szerették a katonákat. Kérdezte Malinche Marina szavával, van-e kedven véleve táncba menni? A lecsapó sas messzire nézett. Nem torolhatta meg a sértést, látta, Malinche tisztelni akar. Mentem vele, átölelte derekamat, és éreztem testének szagát. Olyan volt, mint éjszaka nyíló, hideg virág lehelete. Semmi más testhez nem volt hasonlatos. Éreztem ujjának ízét, mint kapocs, úgy fonódott derekamra, átölelt két mellem alatt. Úgy tartott, hogy nem süthetem le szemem, mert, mint ezt jó illem követelte, rám nézett, és csodálatos tűz sütött felém. Akkor az egyszer megszédültem, és magamban halkan mormoltam, hogy Malinche az Isten. Papa látta őket, amikor oda átjárt. Mit mond Tula úrasszonya? Én nem láttam őket, és nem láttam 20 ősz óta semmit, ami kiesik bennünk ezeken a falakon túl. Én néztem a jeleket, és töltögettem őket, miként kifényezett pulykacsont üregében megbújnak az aranyszemek. Malinche több és irtózatosabb minden bajnál, mely eddig rászakadt Anahuacra. Emberek-e ők, vagy istenek? A lánya Kitty Malinanlinak mondtok, méhében hordta Malinche magját. A gyermek megszületett, anyja odaadta neki mellét. A gyermeket látták, arcának szemének világosabb a színe, de nem különbözik sokban az itt született csecsemőktől. A papok úgy mondják, hogy mellükben az élős maragd épp úgy vonaglik, mint a tlaxcalai szolga szívét tépték volna ki, de a jelek egyre ziláltabbak. Az ő jeleikben minden elbúvik. Egy színben róják, kihegyezett madártollal, valami fekete levesbe mártva, mintha légy keringene agavélap tetején. Sebesen olvassák, és visszamondják, de közülünk való nem tudja olvasni sohasem. Marina kezdte követni, és úgy mondta, nem nehéz. Úgy mondta, minden hangnak, ami kijön a torkából, vonás felel meg, melyet összerónak, és így építik fel az írást, mint napon szárított téglákból róják össze a templomokat. Csak Isten merte volna 400 magával meghódítani a világot. Gonosz, távoli szélóriások erejét töltötte beléjük, szomjúhoznak a vérre, amit nem isznak és nem becsülnek. Azt hittem először, hogy távoli törzs megszálltjai jönnek elibénk, akiknek arcszínét elsápasztotta az idő, és most ismeretlen istenek korbácsolják őket mifelénk. Aztán láttam élő emberek, akik csőben tartják az égzengést, és megülik az aggancs nélküli szarvasokat, pórázon tartják az irtózatos kutyákat, melyek tépnek és marcangolnak. Ezért hívtál engem, Anahuac legcsodálatosabb asszonya, hogy kérdezz? Tudni akartam, van-e uradnak a lecsapósasnak jele, mely biztosan mutatja, hogy az istenek kövén kell smaragdjukat bemutatni. Te hallgatsz, és papán úgy látta, hogy azok, akiket ti teulésznek neveztek, azok járnak az igaz úton. Az ő szelíd, szakállas istenük, aki fakereszten csüng, véres sebeket hordoz és szelíd, mosolygó istenasszonyuk, aki kisfiát tartja ölében, erősebbek, mint azok az istenek, akiket mi tisztelünk Anahuacban. Én félek, hogy így kell beszélnem hozzá, Tehuichpo. Kérem a lecsapó sast, figyelje még éberebben a jeleket, mielőtt vadászni indul, s kitépni az élős maragdokat. Üzenem neki, hogy 25 tavasz nem fed fel minden titkot. Az atyák néha oly jelekhez is értenek, melyeket nem látnak meg a fiúk. Tenochtitlán, Stetszkokó királyi házai közt most idegen kéz árnyéka mutatja a felszakított véres pallót. Akarsz te is üzenni, papán, aki láttad a boldogok völgyét? A haragos úr megérintette homlokomat, amikor visszajöttem. Attól kezdve nem akart soha többé látni. Úgy hírlik, hogy olyan kő érte atyádat, Tehuichpo, melyet csak királyi harcos keze vethette feléje. én üzenjek annak, aki megölte bátyámat? Úgy mondják, hogy uram vetette atyámra a követ? A tavak tájékán így mondják, de a kőnek nincs szája, hogy beszélni tudna. Lecsapósas izma erősebb, mint a sápadt emberek fekete érce. Senki sem tudja, te sem, mégis halálra gyűlölöd Guatemozint. Senkit sem gyűlölök. De én jártam a másik völgyben. Láttam azokat, akik átkeltek a patakon, és beszéltek az innen levőkhöz, és mondták, hogy ezeknek az újaknak istene az igaz Isten, és nem kell a vér. Az istenek nem kívánják a kitépet szívekből lecsepegő vért. Azóta ülök otthon a házamban, és didergek. Pulkét iszom, és kendőkbe csavarózom, fázom. Mit mondhatok neked más, te huikpó? Papán néném és Tula asszonya, ti elhívtatok engem, és én meghajtom előttetek fejem. Asszonyaim és anyáim, tudom, ti jót akartok, és könyörtelenebbül olvastok az időkönyvében, mint papjaink, mert ismeritek a jeleket, melyek titkosan mi közöttünk, és csak azok tudják, akik tlákok törzséből eredtek. Ti jobban tudjátok mindezt én nálam, aki gyenge és tehetetlen vagyok. Ott reszketek egyedül uram gyékényén, míg ő vigyázza a harcosokat, és lehunyom szemem, és Malinche kezének érintését érzem. Forró lesz a vér bennem. Azt hiszem, lázbánt, és akkor arra gondolok, hogy ünnep lesz Anahuacban, amikor leszorítják a vereskőre, és a szíve odagurul majd huicilophotli arannyal s virággal kirakott lába elé. De én egy vagyok csak azok közül, akik szomjazzák a békét. Egyedül vagyok, és Teckokó felé is leszakadt a palló. Mi hárman vérünkben testvérek vagyunk. A böjtölés ura kiöntötte fiának vérét, mely benne csorog a teeredben, és maragd bábú arcát halálos rémületben látta felvillanni Molch király. Én mondom, és papám mondja. Fessed ki alázatosra arcod, és járuljál urad elé, és kérjed, vigyázza a jeleket, ne támadjon sorsa ellen, erdőt lakó vadember módjára ne feledje, hogy beteg nagyon Tenochtitlán, s orvos nem hóhér mentheti meg. Mondd meg neki, figyelje a jeleket, s kössön békét, ha úgy mondják a jelek. Én üzenem neki, mert mindannyian tlákok törzséből eredünk. Te hiszel benne, és hiszed azt, hogy kétarcú a viharisten? Az eső a föld pulke itala, mely felüdíti, megrészegíti, és az ájult magvak szellemvilágát újra felhajtja csíráikban a földnek apró kapuinát, tlákok a fején edényt visz, kezében villám van, kőbaltas, hatalmas metszőfoga elcsattan, ha vad szagát érzi. Ilyenkor kígyókat teker arca köré, szeme köré csavarja, hogy csak messzire, minél messzebbre tekintsen, s a két kígyó feje ott ér össze az ajkainál, s ha összeér a kígyók feje, megdördül az ég, és lesújtanak a villámok, melyek tlákok száján keresztül villannak el. Ez a mi ősünk, tlákok. A mécses utolsót pislogott, s a sarokban álló viharisten zöldes puma tekintetével belenyúlt a feketeségbe. Az asszony egy kanál füstölőt vetett a serpenyőre, s várta, mint hervad el a felparázsló láng. Mintha nem lenne már semmi élő emberi közelséghez hozzákötve, kitárta kezét, halkan imádkozott, vagy verset mondott.